Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Sorsfordító év volt az idei, jelentette ki Orbán Viktor a Facebookon is közvetített évvégi interjújában. A miniszterelnök azt mondta, először fordult elő, hogy Amerika és Európa egy stratégiai kérdésben ellentétes álláspontra helyezkedjen. Amerika békét akar, míg Európa az orosz-ukrán háború folytatását. A 2026-os választások tétje, hogy Magyarország kimarad a háborúból, vagy csatlakozik Brüsszelhez, tette hozzá a kormányfő. Arról is beszélt, 2025-öt az áttörés évének gondolta, amikor a háború után béke következik, újra lendületet vehet a gazdaság, de nem így történt. Orbán Viktor megemlítette, hogy miközben nyugaton hadigazdálkodás állnak át, adót emelnek, a megélhetési költségek növekednek, eladósodás történik, Magyarországon a békegazdaság útvonalán haladunk, a gyerekek utáni adókedvezmények megduplázásával, az édesanyák élethosszig tartó adómentességével, a 14. havi nyugdíjjal, a 11%-os minimálbéremeléssel, a kisvállalkozók számára adott adócsökkentésekkel, valamint az első otthon teremtési programmal sorolta. Hangsúlyoztam, a Fidesznek és a KDNP-nek egységes vezetése van, ami a legnagyobb versenyelőny, mert Magyarországnak minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van. Itt nincs migráció, gender, brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú és teljesítményre épülő gazdaságpolitika, a családok tisztelete van, jelentette ki. Elkerülhetetlennek tartja a kiadások érdemi visszafogását 2027-ben a költségvetési tanács, ha a gazdasági növekedés nem lesz jóval erősebb a vártnál. Az elemzés szerint a kormánynak 2027-re GDP arányosan 1,7%-ponttal kellene javítani az elsődleges egyenleget egyetlen év alatt, hogy visszaálljon a hiány és az államadósság csökkentésének pályájára. Sólyog Tamás köztársasági elnök Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszönti az új évet a közmédia csatornáin éjfél után. Együtt fejezik ki jó kívánságaikat a 2026-os évre a magyar családoknak, közösségeknek és az egész nemzetnek, és hívják fel a figyelmet az összetartozás erejére, tudatta az MT. A magyar kormány jóváhagyta a magyar-osztrák határátkelőkről szóló megállapodás módosítását és kiegészítését, derül ki a magyar közlönyből. A változások célja a közúti és vízi határforgalom ellenőrzésében történő együttműködés korszerűsítése és a határátkelőhelyek listájának pontosítása. A módosítások jogi forgatókönyvet biztosítanak az ideglenes határellenőrzések esetére, például a Schengen szabályok szerinti visszaállításkor. Az intézkedés előzménye a 2014-es együttműködési megállapodás és a gyakorlatban tapasztalt ideglenes átkelőhely lezárások indokolták a frissítést. Megnyitották a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Lázár János közlekedési miniszter a közösségi oldalán közölte, a tárca le tudta hívni a Strabag által nyújtott 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami megteremtette a lehetőségét az útforgalomba helyezésének. Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól, írt a közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte, a 20 tonna fölötti tranzit és teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót veszel Kijevvel szemben az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán, jelentette ki Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője. Ukrajna ugyanakkor tagadja, hogy erői támadták volna az elnöki rezidenciát. Közben elrendelte a tartalékosok tömeges behívását a kritikus infrastruktúra védelmére az orosz elnök. Fehér Oroszországban hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszónikus rakétarendszert, az indító egységek átvették a harci készenléti feladatokat a kijelölt körzetekben. Az Oresnyik nukleáris vagy hagyományos robbanófejeket hordozhat, hatótávolsága pedig bármely európai célpont eléréséhez elegendő. Befejezte a kerítés építését Lettország az Oroszországgal közös határon, ezzel mintegy 280 kilométeren megszakítás nélküli akadályt építettek a két ország közé. Munkálatok kezdődtek azokon a litvániai hidakon, amelyek a belarusz határ közelében találhatók. A hidakat robbanóanyagok rögzítésére szolgáló műszaki szerkezetekkel látják el a balti védelmi vonal előkészítésének részeként. Végül az időjárásról. Reggel még zömmel erősen felhős lesz az ég, helyenként hószálingózással, gyenge havazással, aztán nyugat-délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet. A szelet élénk, nem egy helyen erős lökések kísérik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -8, -7, napközben +2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Fabinyi Tamás evangélikus püspöknél vendégeskedem, itt az Északi Egyházkerület püspöki hivatalában. Néhány nappal ezelőtt részt vettem életem első evangélikus szertartásán, Isten tiszteletén a Városligeti Fasorban, a szép evangélikus templomban, először voltam abban a templomban, ami egy ilyen nemzetközi búcsú alkalom volt, ahol elköszöntél sokaktól, jó lehet majd január végén nyugalomba vonulsz.
Választás nyomán kerültem pontosan 20 évvel ezelőtt, 2020 őszén a püspöki szolgálatba, akkor választottak meg, és nálunk az evangélikus egyházban nem ciklusra szól, hanem gyakorlatilag nyugdíjig a püspöki szolgálat. Én 46 éves voltam, amikor megválasztottak, és mivel 67 éve a nyugdíjkorhatár, ezért februárban betöltöm ezt az időszakot, és így lesz a nyugdíjas évemnek a kezdete.
Hogyan tovább?
Sok elképzelésem van, kifejezetten megtisztelő, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem visszavár engem, azért mondom, hogy vissza, mert amikor püspöknek választottak, akkor éppen megkezdtem a professzori egyetemi tanári munkámat. Már ott voltam hosszú éveken keresztül, részben óraadóként, aztán később, mint egy végigjárva a szamárlétrát, tanársegéd, adjunktus docens, és aztán végül tanszékvezető. Sólyom László nevezett ki 2005. szeptemberében egyetemi tanárnak, és akkor ért, szoktam mondani, ez a kisebb baleset, hogy püspöknek választottak, és amellett nem lett volna talán ildomos folytatni az aktív professzori munkát. Megmaradt azért a kapcsolatom az egyetemmel, folyamatosan azért oktattam, mint egy passzív állva a hivatalos státuszomat, és most, mivel a felsőoktatási törvény nem olyan szigorú, mint ez az egyházi nyugdíjtörvény, oda még vissza tudok menni legalább 70 éves koromig.
De azért a lelkipásztori munkát si hagyod abba, gondolom.
Nagyon is szeretnék változatlanul lelkipásztori munkát végezni. Én legjobban azért a szószéken érzem magam, a katedra is vonz, de a szószéki szolgálat, a pasztorációs munka az mindig is közel állt a szívemhez. Csak éppen nem leszek most már egy gyülekezethez, egy egyházközséghez kötve, amelyik a budavári, a Bécsi Kaputéri, hanem ahova hívnak, oda megyek, és hát majd lakóhely szerint is a pesti oldalon a 16. kerületben fogunk lakni. tartani. Nyilván be fogok csatlakozni az illetékes egyházközségbe, és ha szükség van rám, akkor szívesen helyettesítek, de sok meghívásom van már határon, innen határon túlról egyaránt, tehát sokat fogok szolgálni. A budavári gyülekezettel is talán megmarad az a kapcsolat, ami az egyik színfoltja volt az én püspöki szolgálatomnak.
Ezek a hétfő esték?
Így van, a Budavári Evangélikus Szabad Egyetem minden hónap második hétfőjén, és nagyon rágják a fülemet a váriak, hogy ha csak lehet, akkor ezt folytassam. Még azért picit morfondírozok rajta, hogy biztosan felelősség teljesen el tudom vállalni, de azt hiszem, hogy nem lesz nehéz rábeszélni, mert annyira szívemhez közel állnak ezek az alkalmak, és nagyon értékes szellemi-lelki muníciót tudunk adni most már 15 éve.
Említetted, hogy a szószék az fontos része az életednek. Szószoros értelemben a szószék meglepett tulajdonképpen a szertartásotok, amit említettem, a búcsú szertartásod nemzetközi esemény volt, a világ minden részéről jöttek evangélikus püspökök, még érsek is volt, és fölmentél a szószékre. Katolikus templomban már nem használjuk a szószéket.
Többnyire azért fölmegyünk a szószékre, az ige hirdetésnek nagy jelentősége van. A láthatóság is indokolja, hogy ne az oltár elől beszéljen az ember. Előfordulhat az is, de a szószékről talán jobban belátom én magam is azt a közösséget, amelyiket megszólítok, és ők is jobban látnak engem. Egyébként ez a Fasori Evangélikus templom nagyon közel áll a szívemhez, és nagyon-nagyon szeretem az oltárképet. Ilyenkor úgy Vízkereszt környékén, Karácsony és Vízkereszt környékén érdemes utalni Benczúr Gyula képére, a napkeleti bölcsekre. És az egyik napkeleti bölcset, nyilván a színesbőrűt, a Szerecsen király Boldizsárt, a hagyomány szerint Benczúr Gyula egy itt talált cigányfiú modelljeként festette, modelljéről festette. Ez nagyon sokat jelent az én számomra, hogy igenis a romáknak is, és a társadalom perifériájára szorítottaknak, és megalázottaknak, és akár mély szegénységben élőknek, ott lehet a helye a názareti Jézus közelében, a jászol közelében, a templomainkban. Ez nagyon fontos üzenet. Ott az idő rövidsége miatt nem mondtam el, de ez legalább annyira megrázó, hogy a kis Jézus modellje pedig érdekes módon egy kislány volt akkor, az egyik egyháztagnak az újszülöttje, és őről készítette a modellt, vagy őről készítette a Jézusnak a festményét Benczúr Gyula, és ennek a hölgynek később nagyon-nagyon tragikus sorsa volt. Ő tolmácsként dolgozott, francia és német nyelvű tolmácsként a 40-es, 50-es években. El lehet képzelni, hogy
Kémnek nyilvánították,
bevitték az Andrássy út 60-ba, és ilyen sors volt, hogy megalázták, üldözték. Szinte ez is megrendítő, hogy a kis Jézus sorsa beteljesedett egy olyan valakiben, aki pedig hát távol lett volna ő tőle, de úgy hozta Benczúr Gyula munkássága, hogy ez az asszony lehetett csecsemő korában Jézus modellje.
Szertartás. Még arra is rácsodálkoztam, itt életem első evangélikus szertartásába, itt voltak Afrikától, Skandináviáig, Skóciától, a környező országokig az evangélikus egyházaknak a vezetői, és nagyon különböző liturgikus ruhákban voltak, volt, aki katolikusabb volt a katolikusnál, egy afrikai püspök, illetve érsek, ahogy mondtad, és hát voltak kis kosztümbe szinte lelkész vagy püspök társaid. Ez a sokszínűség jellemző nagyon az evangélikus egyházra?
Igen, talán viseletben is, de a teológiai látásban is, nyilván keretek között, tehát azért a szélsőségektől mentesen, de ez való igaz, hogy Skandináviában, ahol igazából reformáció nem zajlott le, hanem tulajdonképpen a királynak a döntése nyomán vált protestánsá az ország többsége, ott a külső egyházi viselet és liturgia is szinte megmaradt idézőjelben katolikusnak, és ezt aztán átvették Afrikában is nagyon sokan. Ez a nagyon díszes ruhás érsek Nigériából érkezett, és nekünk a Magyarországi Evangélikus Egyháznak testvéregyházi kapcsolata van ezzel a nigériai egyházzal, de nagyon díszes volt a norvég püspöknek nőnek is a ruhája. Moldéból érkezett, és nagyon-nagyon jó testvérem, 15 éve, vagy több mint 15 éve, és sokszor meglátogatjuk egymást. Ő persze nem veszi föl mindig ezt a nagyon különleges mise ruhát, és tud ő is egyszerűbb körülmények között szolgálni, de én éppen azt kértem tőle, hogy ha lehet, akkor hozza el, mutassa meg ezt a díszes ruhát, ezt az ő hagyományoknak megfelelő viseletet, a mitrát is, amit ők hordanak, vagy a nigériai püspök is hozta a mitráját, ami nálunk teljességgel ismeretlen. Még külön kofferban kellett hozza ezt a nagy viseruhát, de megtette ezt, és azt gondolom, hogy anélkül, hogy külső látványossággal akartuk volna tenni, a jó értelemben sokszínűséget próbáltuk így mutatni. Valóban 10-valahány püspök volt, talán azért is, mert ők többségében a Luteránus Világszövetség egy-egy tagegyházát képviselték, én pedig alelnöke vagyok most már második ciklusban ennek a 75 millió evangélikus tömörítő szervezetnek, de eljöttek a környező egyházak képviselői Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Szlovéniából is lehetne sorolni, de amit külön kiemelnék, hogy nagyon szép ökumenikus képviselet volt katolikus részről.
Áldást kaptál Erdő Péter bíborostól is, meg még Hortobágyi Cirilltől is, talán Ver Miklós is ott volt.
Miklós is ott volt, és nagyon megható volt ez a római katolikus és református képviselet. Én elhívtam a kisebb egyházak képviselőit, baptistákat, metodistákat, beleértve a evangéliumi testvérközösséget, Iványi Gábort, elhívtam más felekezetűeket, zsidók, a zsidóság képviselőit. Tehát valóban nagyon színes és testvéri közösség volt. Amit pedig külön örömmel nyugtáztam, hogy a közéletből is, nem pártpolitikusok, de a magyar társadalom, kulturális élet, művészeti világ számos képviselői, tudósok, művészek voltak jelen.
Ezután a szertartás után nem sokkal a szent év alkalmából az evangélikus püspök Rómába zarándokolt.
Szószoros értelmében ez zarándoklat volt, és nem idegen az zarándoklat az evangélikus kegyességtől sem. Mégpedig ez második állomása volt egy tavaly elindult sorozatnak. Akkor a Pannonhalmi Bencések szervezésében és a Budapest Fesztivál Zenekar szervezésében Konstantinápolyba mentünk, ahol Bartolomeusz pátriárka fogadott bennünket, és egy béke koncertet adott a Fesztivál Zenekar több muzsikusa az ő tiszteletére, ő maga is jelen volt ezen az alkalmon, és az ökumenikus üldöttségben Fekete Károly református püspök és én magam evangélikusként is jelen voltam, és természetesen a pannonhalmi főapát Hortobágyi Ciril. Egy év után megismételtük ezt, kapcsolódva a Szent Év programjához, hogy ezzel a közösséggel, más muzsikusokkal, de ugyanilyen céllal a Vatikánba mentünk, nagyon színvonalas programokon vettünk részt, részt vettünk az általános audiencián, ahol néhány szót természetesen tudtam váltani Leó pápával, és kilátásba helyezhettem, amit a mosolyogva fogadott, hogy fél év múlva már egy hosszabb magánkihallgatáson is találkozhatunk, amikor a Luteránus Világszövetség elnöke és alelnökei mennek ő hozzá, az egy hosszabbnak ígérkező tárgyalás lesz. Ennek is előkészítése volt tulajdonképpen Koch bíborostál tett látogatásunk, az több mint egy órát tartott, és nagyon tanulságos beszélgetés volt. Ő a dikasztériumnak a működését mondta el, egyáltalán a Vatikáni Egységtitkárságnak a kapcsolatrendszerét, dialógus bizottságait, anglikánokkal, pünkösdiekkel, külön kiemelve pedig az evangélikusokkal való együttműködést. Itt át tudtam kérdezni, hogy Koch bíboros hogy látja az ágostai hitvallás közelgő 500. évfordulójával kapcsolatos esélyeket, hogy tudnék, valamilyen ökumenikus gesztus történik kölcsönösen, és ezt ő nagyon hangsúlyosan említette, hogy igen, ez az 1530-ban Philip Melanchthon nevéhez fűződő 30-ra benyújtott hitvallás, ez még az utolsó kísérlet volt a szakadás előtt, tehát az egységnek a dokumentuma, és azt mondta, hogy éppen ezért érdemes visszatérni ehhez, protestáns és katolikus részről, mert ez még nem a szakadásról, hanem az egység megtartásának a szándékáról szól. Ezért az a jó reménységünk van, hogy a következő néhány év így az ágostai hitvallással való intenzív foglalkozás jegyében telhet, evangélikus és katolikus részről egyaránt.
A nicciai hitvallás 1700. évfordulója alkalmából elzarándokolt a pápa Törökországba, és az ottani nyilatkozat nagyon hangsúlyosan kifejezték a szándékot, hogy az egységet erősíteni kell. Mostában olyan látványos gesztusok nincsenek, de azért ez az ökumenikus karta néhány héttel korábban, most az ősszel, amely megerősítette a 30 évvel ezelőtti első ökumenikus kartát, azért biztató fölerősödését jelenti ennek a vágynak, nem?
Abszolút, és az a talán eredetileg hatodik Pál pápa által használt kifejezés elevenedik meg, hogy az egyház két tüdővel kell lélegezzék. Tehát szükség van a nyugati kereszténységre és a keleti kereszténységre, és a nagy egyház szakadás sok fájdalmat okozott kölcsönösen, de most már talán eljött az ideje annak is, hogy ez a két nagy közösség, az ortodoxia és a katolicizmus közeledjék egymáshoz, és itt a katolicizmus mellett a nyugati kereszténység része, az anglikán közösség, vagy akár a protestáns közösség beleértve reformátusokat és evangélikusokat. Egyébként ezen a níciai találkozón a Lutheránus Világszövetség magaslagú képviselője is jelen volt, és még Ferenc pápa mondta az év elején, már betegen 2025 elején, hogy két nagy évforduló áll előttünk, az egyik a níciai hitvallás, vagy níciai zsinat 1700 éves évfordulója, a második pedig a 1530-ban elfogadott ágostai hitvallás 500. évfordulója. Tehát Ferenc pápának ez a hangsúlyos megjegyzése azt hiszem kötelez bennünket, mindannyiunkat, hogy komolyan vegyük ezt, és ahogyan Leó pápa mint egy teljesítette Ferenc ígéretét, hogy elmegy majd Níciába, úgy bízunk abban, hogy Ferenc pápa reménysége az Leó pápa munkásságában is tovább él, akár az evangélikusokkal való együttműködés terén.
Lelkész családból származol. Édesapád is lelkész volt, teológus volt, és most vettem észre a közelmúltban a Válasz Online-on megjelent egy szentbeszéded, vagy egy homiliát tulajdonképpen, amelyben reflektálsz a felmenőidre. Engem személy szerint azért érint ez, mert az Újember szerkesztősben dolgoztam, ahol aztán a rendszerváltozás után több általam nagyon becsült kollégáról kiderült, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években együtt kellett dolgoznia a egyházat elnyomó intézményekkel, hogy az egyház ne szoruljon teljesen a föld alá. A te édesapád is érintett volt, és neked ez egy megdöbbentő reveláció volt, kicsit hasonló, mint Eszterházi Péternek talán. Tehát hogyan dolgoztad föl ezt, és hogyan gondolsz erre vissza, erre a családi, nem örökségre, de adottságra?
Ott kell kezdenem, hogy én nagyon büszke vagyok édesapámra, és örömmel folytatom az ő szolgálatát, tudva, hogy ő egy talán sokkal küzdelmesebb korban élt, mint ami nekem adatott. Szokták mondani, hogy a később születés kegyelme az, amely adatik némelyeknek. Valóban, aki diktatúrák idején kell, hogy lelkész legyen, ő bizonyos kompromisszumokat kell, hogy legyen. Ezzel együtt ő számomra egy nagyon hiteles, hitvallásos keresztjén tudott lenni, és egy nagyon lelkipásztori személyiség. Azt azonban nem tagadhatjuk, hogy volt az életének egy olyan szakasza, amikor már nem egyszerűen csak megfigyelt volt, ahogyan hosszú időn keresztül őt megfigyelték, és a szószoros értelmében bepoloskázták a hivatali szobáját, tehát lehallgatták leveleit, felbontották, és egyéb, hanem egy idő után együttműködést kértek tőle. Ez úgy látott most napvilágot, hogy 20 éve folyik az evangélikus egyházban egy nagyon komoly tényfeltáró munka. 2005-ben indult meg, és azt hiszem, hogy az egyházak közül máshol nem is látunk ilyen intenzív és tisztességes, transzparens munkára példát. És ennek a jegyében jelennek meg sorra Háló címmel, azt hiszem ez egy nagyon beszédes cím, utal a bibliai tanítványságra és
meg arra is, hogy behálóznak embereket.
És a behálózottságra utal, és ezért nagyon fontos, hogy harag és részehajlás nélkül, nem zsarolva senkit, és nem bombasztikus módon, és nem bulvárosan, nem politikai tartalmat vive, az egész befoglalkozzunk ezzel, és már a negyedik 14. nagyobb kötet jelent meg, korábban püspökökről, más egyházvezetőkről, most pedig az egykori Teológiai Akadémiai tanárokról jelennek meg ezek a kötetek. Egy hosszú tanulmány foglalkozik édesapámmal, és sok, nagyon sok dokumentum. Nem fölmentve őt, azért azt meg kell mondanom, hogy egyetlen egy írásbéli jelentés áll rendelkezésre, amit ő tett, és abban sincs semmi bántó, senkire nézve tulajdonképpen egy jó gondolatát fogalmazza meg, hogy az evangélikus egyháznak nincsen gimnáziuma, és nem lehet-e adott esetben egy gimnáziumot újraindítani, mint egy ismerve apámat be akarta tenni a bogarat a elvtársak fülébe, de az kétségtelen, hogy ő alkalomra bizonyos rendszerességgel leült, ma már azt is tudjuk többnyire, Hauer cukrászdával, ezekkel a tartótisztekkel, és az ő kérdésükre szóban beszámolt arról, hogy milyen egyházi folyamatok vannak itthon vagy külföldön, és halála előtt mi megtapasztaltuk, hogy milyen nagy küzdelem volt az ő számára az ezzel való szembesülés. Nem volt könnyű ezt elmondani, leírnia. Én boldog vagyok, hogy végül is a halála előtt egy másfél oldalas szövegben ezt leírta, és hiszem, hogy ahogy ön fogalmazott, coram Deo és coram hominibus, vagyis Isten színe előtt és emberek színe előtt is le tudta tenni ezeket a terheket. Természetesen transgenerációs módon ez nekünk is teher és fájdalmas, testvéreimre is érvényes ez, de azt gondolom, hogy éppen ez a korrekt tényfeltárás az, ami talán példaszerű lehet másoknak is, és ebben a homiliámban, vagy talán egy nehezen megfogalmazható, besorolható műfajú elmélkedésemben én egy bibliai parafrázis szerűen Dániel korába mentem vissza, ahol ugye Dániel és társai idegen nevet kaptak, és hát engem is felzaklatott, hogy ezek az együttműködő személyek kaptak egy fedő nevet, és úgy tartották őket számon, és hát ezt gondoltam végig még sok irodalmi és történelmi példán keresztül, hogy milyen az, amikor valaki nem a saját nevét használja, hanem álnéven kénytelen élni.
De miért egy ott laktatok, vagy ő ott lakott?
Ő ott lakott a 11. kerületben, és ezért ezt a nem nagy fantáziával ezt levet adták neki, sokszor a civil élettel kapcsolatban, vagy a lakóhelyel kapcsolatban kerestek valamilyen nevet. Ugyanakkor tudom, hogy ő sose írt Gellért hegyi néven jelentéseket, őt tartották így számon a konspiráció jegyében. És számomra mondom, nem a jelentések a megrázóak, mert az az egy jelentés, ami rendelkezésünkre áll, és nem tudjuk, hogy van-e több, de ebben a precíz nyilvántartásban egyetlen egy bukkant elő. Tehát nem ez volt a megrázó, hanem inkább az, hogy milyen lehetett neki, még a saját felesége elől is azt hiszem, és a gyermekei elől lesz eltitkolni, és alkalmanként elmenni egy ilyen találkozóra, és milyen megalázó lehetett egy több nyelvet beszélő, intelligens, értelmes, abszolút egyház szerető embernek, ilyen hol művelt, hol kevésbé művelt emberekkel leülni, beszélgetni, és hát nyilván a szíve mélyén várni, hogy mikor lehetne megszabadulni tőlük. Behálózta őt szinte észrevétlenül fokozatosan a hatalom, ugyanakkor ennek a kornak az ismeretében azt hiszem, hogy az egész életművet kell nézni, és őnála is akár a lelkipásztori, akár a publikációs, akár a tudományos kutatói, vagy a múzeumszervezési munkát kell tekinteni, amelyek érdekében sajnos tett olyan kompromisszumokat, vállalt olyan kompromisszumokat, amiket bánetett volna, de ezzel együtt, és erről szól alapvetően ez a homilia, vagy ez a személyes írás, a személyes ragaszkodásom, szeretetem, az változatlanul megvan iránta, nem is kérdés.
Ez a 20 éve elkezdődött tényfeltárás az egyházatokban, hát nagyjából a te püspökséget kezdetével.
Lényegében igen, picit már korábban Iczés János volt akkor a püspök, elnök püspök, és ő szorgalmazta ezt. Volt akkor ez a szakértő 2000 című lista, ami megjelent az interneten, egyébként utólag kiderült, hogy eléggé pontatlan, de sok egyházi személyt is megjelöltek, és akkor az egyházakban volt egyfajta riadás, forradalom, és szerintem a mi egyházunk reagált jól, hogy nem egyszerűen csak bezárkózott, vagy kézzel-lábbal tiltakozott ez ellen, és hazugságot, meg hamisítást kiáltott volna, hanem létrehoztak egy olyan bizottságot, amelyikben levéltáros, történész és lelkipásztor teológus is van. És ami különösen is fontos, hogy ezek a hálókötetek most már úgy jelennek meg, hogy az érintettek, ha még élnek, akkor elmondhatják a saját tapasztalataikat, vagy ha nem, akkor a családtagokat is megkérdezik. És itt is ez a kötet az érintett családtagok, Fröle Károly, Rajsz András, Nagy István, Vámos József, a kori teológiai tanárok családtagjai mondhatják el az ő ismereteiket ezzel kapcsolatban. És így az egész alkalom szerintem nem a kedélyek borzolását, hanem éppen ellenkezőleg a kiengesztelődés szolgálhatja. Ez a 20 éves évforduló, aminek én a záró beszédét tarthattam ezzel a formabontó, vívódó biblikus parafrázissal, alapjában nagyon a békesség és a kiengesztelődés irányába mutatott.
Nagyon szépen köszönöm. Karácsony előtt beszélgetünk, egy 10 nappal. Annyi baj, zavarolatság van a világban, hogyan igyekszel önmagadban rendet teremteni és koncentrálni arra, amire igazán érdemes, illetve mennyiben veszel tudomást, nem lehet nem tudomást venni a világ zajáról.
Mindig azt gondolja az ember egy-egy karácsonykor, hogy ennyire zaklatott külvilág háborúval, politikai csetepatékkal, botrányokkal nem lehet rosszabb, de mindig van mélyebb, úgy látszik. Tehát évről évre azt tapasztalom, hogy ahelyett, hogy javulnának a külső körülmények, inkább egyre nyomasztóbb. Ez a már 4 éve tartó háború, a választás előtti felajzott hangulat, ami számomra pedig különösen is fájdalmas, a gyermekvédelemmel kapcsolatos rettenetes tapasztalatok, azok igen-igen felzaklatnak. Édesapa vagyok, 3 gyerekkel, sokat dolgoztam gyermekek között, és tudom, hogy mit jelent nevelő otthonosnak lenni, mit jelent gyermekként börtönben lenni, és ezért különösen is érzékeny vagyok arra, hogy hogyan bánnak velük, és hogyan keresik a megoldást, és én nagyon remélem, hogy ez a mostani fájdalmas és riasztó helyzet mindenkit, beleértve a közélet embereit, beleértve az egyház embereit, beleértve a szakmát, ráébreszt arra, hogy itt valami nagyon nagy változásokat kell elindítani, mert ez így tovább nem mehet. És talán a karácsonyi történet, ahol egy ugyancsak kiszolgáltatott kis gyermek Jézust látunk, aki a politika játékszere lehetne, a Herodeseknek a játékszere lehetne, az emberek szívtelenségének az elszenvedője, mégiscsak ő a világ megváltója. Tehát a Jézusi sors az egyrészt megismétlődik másoknak a sorsában, a kiszolgáltatottságban, másrészt Jézusnak ez a irgalma, amit ő megtestesít már kicsi korában, és amiért ő jött, hogy a világot üdvözítse, azt hiszem, hogy ma is érvényes ezen a földön, és ezért kell meghirdetnünk egy békétlen korban azt, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Valószínűleg a karácsonyi igehirdetéseim is erről fognak szólni, hogy mit jelent ennek a békességnek a meghirdetése egy békétlen világban, és mit jelent egy nagyon sokszor megtapasztalt rossz akarat közepette Istennek a jó indulatát, jó akaratát képviselni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A januárban 20 év püspöki szolgálat után nyugalomba vonuló Fabinyi Tamás püspökkel beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a testi-lelki építkezésről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Nemrég fejeződött be a kollégiumunk, a Szent Orsolya Kollégium energetikai felújítása. Az épület szigetelése, a nyilászárok cseréje folyamán megújult a kollégium homlokzata. Új fűtési rendszert kapott a kollégium, a tetőre napelemek kerültek. Jó két hónapig tartottak a munkálatok, közben mi próbáltuk a hétköznapjainkat élni a kollégiumban. Hogyan éltétek meg az építkezést?
Számomra nagyon megterhelőnek mondható volt, mert így is azért mindig van sürgésforgás a koliba, és most azért jó sok plusz ember csatlakozott még ehhez, de nagyon kedvesek voltak a munkások, úgyhogy azzal nem volt probléma. Nem zavartak minket különösebbképpen, de jó, hogy végre vége lett.
Melissa?
Miközben csináltak munkálatokat, én bejárós voltam, mert nem tudom, így látom jónak, hogy el 2 napra bejárós leszek, de így örülök, hogy készen lett ma a kollégium így, és már jó ott lenni.
Milyen lett a koli?
Fú, nagyon szép. Ezt a fel se ismert, amikor jöttem.
Ugye? Rá se ismerünk, olyan nem. Szép lett.
Hát mikor utoljára látom, akkor ízik voltak állványok, szürke volt, meg minden volt, munkások, de most nagyon szép lett.
Na Istennek, hála, tényleg megújult a kollégium, nem csak energetikailag lett korszerű, hanem szerintem kényelmesebb lett.
Sokkal.
Is, ugye?
Sokkal.
No, a Szentírásban is több helyen szó van építkezésről. Fel tudtok sorolni pár szentírási képet, történetet építkezésekről?
Hát van a Bál Bertolony építkezésének története.
Uh-huh. A Noé Párkájának az építése.
A Jeruzsálem templom építése.
Jézus példabeszéde a sziklára épült házról.
Szent Pál leveleiben a templom vagy házképek, a keresztény közösség az egyház szimbolikus ábrázolása.
Látjuk, hogy Ószövetségbe, Újszövetségbe azért megjelenik ez a kép az építkezésről. Nézzük meg akkor ezekben a történetekben, hogyan jelenik meg az építés, az építkezés, mit jelképez ez. Kezdjük tán a bábeli toronnyal, ezt a történet ez mindenkinek ismerős. Mit építettek az emberek Bábelben? Denisztán?
Tornyat építettek.
No, mi volt a gond ezzel a toronnyal? Mert ugye hát az emberek a történetben nagy egyetértésben építkeznek, a munkálatok jól haladnak, biztosan ez egy szép torony lehetett egyébként. Az emberek beletették a tudásuk legjavát, nagy igyekezettel, fáradtsággal építkeztek, nem kíméltek anyagiakat, sok időt fektettek bele. Mégis mi a gond ezzel a toronnyal?
A torony megépítése után az embereknek már semmi sem lett volna lehetetlen, és mindent meg tudtak volna valósítani, amit elgondoltak, és nekik nem lehetett ekkora hatalmuk, hogy bármit, amit elgondolnak, azt kvázi egy csettintésre képesek legyenek megvalósítani.
Köszi, Andi. Ugye azt mondja az Úristen, amit mondtál pontosan, hogy hát, hogy nem lehet az embereknek ilyen hatalma, hogy ugye nem lesz az embereknek semmi sem lehetetlen. De miért gond ez? Nem igazából mi is ezt szeretnénk, hogy ne legyen előttünk semmi se lehetetlen. Mi gond van ezzel?
Mert akkor olyanok lennénk, mint Isten.
Csak így belgondoltak a hétköznapi életünkben, meg ezek a, nem tudom, filmek is erről szólnak, amiben van egy ilyen főgonosz, ugye, aki a világ fölötti hatalmat magának akarja megkaparintania, akinek semmi sem lehetetlen, hogy mi ott a gond, hogyha nem minden lehetséges valakinek, semmi sem lehetetlen.
Hogy nem csak jót tehet vele, hanem rosszat is.
Bizony. Ugyanúgy. Ugye? Hogy nem csak jót tudunk tenni, hanem rosszat is. No, milyen ember lehet az, akinek semmi sem lehetetlen? Kire hasonlít az az ember? Ugye már hát, itt érintettük ezt a...
Hát olyan, mint Isten.
Olyan, mint Isten. Pontosan. No, mit gondoltok, mit látunk ebbe a történetben, hogy mi a célja ennek az építkezésnek? Mit mondanak az emberek? Ugye azt mondják, hogy építsünk tornyot. Nem akármilyen torony lesz ez.
Hanem aminek a teteje az égig ér. Ezzel is próbáltak felérni Istenhez, és minél közelebb kerülni hozzá.
Pontosan. És azt mondják még, hogy?
Hogy szerezzünk nevet magunknak.
Pontosan. Mi lehetett valójában az építkezéssel az embereknek a célja?
Hát olyan váljanak, mint Isten volt.
Mert milyen Isten? Milyennek látjuk? Miért szeretnénk mi is olyanok lenni, mint az Isten?
Hát mert halhatatlan, tökéletes, minden az akarata szerint való.
Ő hozza a természeti és az erkölcsi törvényeket, és ő szabja a világnak a rendjét.
Ugye mi is szeretnénk, hogy ha csináljunk már azt, amit akarunk, ne kelljen magunkat, az életünket külső törvényekhez szabni. Hogy döntsük már el, hogy mi a jó nekem, ugye? Meg mi a jó a másiknak. Ugye örök küzdelem ez, örök vágya az emberiségnek, hogy olyan legyen, mint az Isten. Mi szeretnénk megszabni igazából a virág rendjét, és hát szeretnénk Isten hatalmát is, ugye? Hogy rendelkezzünk, ne csak önmagunk felett, hanem a másik felett. Vajon Isten akarata szerint volt ez az építkezés?
Nem, mivel azt mondják, hogy ne szórodjunk szét a földön, és Isten pedig pont azt akarta, hogy szaporodjanak és népesítsék be a földet, és hogy szórodjanak szét a földön, és ezzel a emberek ellentmondtak a torony megépítésével.
Ugye? Tehát mert a torony megépítésének ugye szándéka is, hogy az is ellentétes Isten akaratával. Pont, hogy az Andi mondta, hogy a teremtés körülményében azt mondta Isten, hogy hát népesítsétek be az egész földet. Ő meg azt mondják, hogy ne szóródjunk szét. Na honnan tudjuk még, hogy ez az építkezés nem Isten akarata szerint való?
Mivel azzal gátolta Isten az építkezést, hogy az embereknek a nyelvét összezavarta, ezzel is megakadályozva azt a törekvésüket, hogy ne szóródjanak szét a földön, mivel így nem volt más lehetőségük.
Igen, pontosan. Isten ugye megakadályozta ezt az építkezést, véget vetett ennek az építkezésnek, igazából megbüntette az emberiséget. Mit jelképez végső soron ez a torony szerintetek?
Az embereknek a törekvését, hogy minél közelebb kerüljenek Istenhez, és hogy megpróbáltak ezzel is felérni hozzá, mivel nem volt más eszközük ehhez, csak az, hogy egy égigérő tornyot építsenek.
Milyen az az ember, hogy mondjuk, aki azt gondolja, hogy nincs számára lehetetlen, aki azt gondolja, hogy neki mindent szabad, aki azt gondolja, hogy nincsenek határok, bármit megtehet. Hát azt hiszem, hogy őről mondjuk, hogy gőgös, hogy hiú, ugye?
Mindentudó.
Mindentudó, ugye, nagyra vágyó. Kellemesek az én emberek?
Nem.
Nem. Ugye? Nem. Nem csoda, hogy az én emberek nem is tudnak egyetértésben élni. Látjuk tehát, hogy vannak rosszul sikerült építkezések. Most nézzünk meg egy sikeres építkezést, egy jól sikerült alkotást. Vizsgáljuk meg, hogyan épült Noé bárkája. A bábeli történeten ugye ott láttuk, hogy azt az építkezést az emberek találták ki, nem Isten kérte őket a torony felépítésére. Láttuk, hogy az az építkezés Isten akaratával szembe ment. Nem Isten akaratának tetsző volt az az építkezés. Nem is lett sikeres a dolog, ugye? Nem lettek boldogok se az emberek, se a torony igazából nem épült fel. Az emberek ebben a bábeli torony történetében éppenséggel Isten akaratával szemben cselekedtek. Most nézzük meg, hogy amikor Noé építi a bárkáját, akkor mi vezeti őt? Miért építi a bárkát?
Mert Isten elhatározta, hogy elpusztít minden lényt a földön, mivel az emberek miatt megtelt gonoszsággal, és figyelmezteti Noét, és arra sarkalja, hogy építsen egy bárkát, és még el is mondja neki, hogy mit hogy tegyen meg ennek érdekében.
Aha, pontosan. Ugye látjuk, hogy a bábeli történetben az emberek kitalálják, hogy fú, ők építenek valami nagyon, nagyon magasat. A Noé történetében, aki kitalálja, hogy építeni kell, az Isten. Ugye a történetben, hogy Andi is mondta, Isten pontosan utasításba adja, hogy a bárkának milyennek kell lennie, milyen szélesnek, milyen magasnak. Hogyan látjuk a történetben, hogy követi Noé Isten parancsát?
Igen, követi, mindent pontosan úgy tesz, ahogy Isten mondja neki, és ezért lesz sikeres ez az egész bárkaépítés Noé számára.
Ugye milyen érdekes, hogy a történet végén pontosan zárul, nem a bárkaépítés legalábbis, hogy pontosan, ahogy Isten kérte, úgy építi meg Noé a bárkát. Na ugye még a bábeli torony építésével, ugye ahogy mondtuk, hogy az Isten akaratával való szembeszegüléssel, és egyedül saját vágyainak, elképzeléseinek követésével az emberiség Isten haragját vonta magára, addig a bárka, melyet Noé Isten akarata szerint, Isten parancsára épített, Noé számára ez a bárka menedékké vált. sőt engedelmessége révén szövetséget kötött vele Isten. Amikor az ember Istennel együtt épít, munkája Istennel való szövetségé válik. Istennel szemben, Isten akarata ellenére azonban nem tudunk építkezni. Míg ha fel is épül, bábeli tornyunk nagy része nem hoz számunkra áldást, nem jelent örömet és boldogságot.
Amikor Jézus a galileai tópartján járt, látta, hogy Simon és testvére András épp hálót vetnek a vízbe. Ezt mondta nekik: gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket. Rögtön otthagyták hálójukat és követték. Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot és testvérét Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a bárkában, és a nyomába szegődtek.
Bárka építéséhez hasonlóan készült a jeruzsálemi templom is. Amikor Salamon király Isten akarata szerint felépíti az Úr templomát, Isten szózatot intézett Salamonhoz. Teniszem, légy szíves, olvasd már fel nekünk, hogy milyen ígéretet kap Salamon király.
A háza nézve, amelyet építesz, ha törvém szerint élsz, teljesített kívánságaimat és szem előtt tartott parancsaimat, hozzájuk igazodván, akkor valóra váltom általad ígéretemet, amit atyának Dávidnak tettem. Izrael fiaim közt fogok rakni, és nem hagyom, hogy népemet Izraelt, így építette Salamon a templomot, és be is fejezte.
Na látjuk ugye, hogy milyen szép történet, hogy ugye a Salamon itt is Isten akarata szerint építi fel ezt a templomot, és be is fejezte. Isten ígéretet tesz tehát Salamonnak, hogy Izrael népével marad. Kívül ugye azt látjuk, hogy Salamon templomot épít Istennek, Isten házán munkálkodik, és a zsidó nép így is tekint a jeruzsálemi templomra, mint Isten jelenlétének helyére. Az Úr azonban valójában sokkal többet ígér a királynak. A templom felépült, Istent azonban nem lehet oda bezárni. Hol vesz Isten lakást magának? Valójában hol szeretne Isten élni?
Az embereknek a szívében.
Azt mondja, hogy az Úr, hogy Izrael fiai közt fogunk lakni, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Ugye a templom Isten lakhelye, valójában a választott nép. Salamon építkezésével valójában nem csak egy templomot épített, hanem a hívő közösséget is. Az Új Szövetségben Jézus egyik példabeszédében hallunk házépítéséről, egészen pontosan az alapozás fontosságáról. Ugye ez a sziklára épített házról szóló hasonlat, vagy példabeszéd, idézzünk már fel, jó? Ebben a példabeszédben kétféle emberrel találkozunk. Találkozunk az okos emberrel és a balgával. Na nézzünk már meg, hogy hogyan építkezik az okos ember.
Az okos ember sziklára építette a házát, és ezzel azt sugallják, hogy nem csak meghallja Istennek a szavait, hanem az alapján él és úgy cselekszik, és ezáltal a szikla egy biztos alapot nyújt a háza és az élete számára.
Igen, pontosan a sziklára építkezik, és az okos ember, ahogy az Andi mondta, az olyan, hogy nem csak meghallja Isten szavát, hanem tettekre is váltja. Na, szemben a balga emberrel, aki Denisza mire építi a házát?
Hát ő homokra építette, homokra. De ő is meghallgatta, de nem váltotta valóra az Isten szavait.
Pontosan, hogy ő is meghallja, ő is hallgatja, de ahogy Denisza mondja,
Nem váltott a tettekre.
Nem váltja tettekre, igen. Na, jelképes történet ez tehát, a ház alapozásáról szól, de valójában mi lehet ez a ház, amelynek az építéséről Jézus igazából valójában beszél?
Hát az élet.
Persze, az életünk, ugye? Az életünk háza, az életünk építése. Ugye beszéltünk itt szikláról, ez egy nagyon jó kép szerintem. Mit jelképezhet ez a szikla? Mi lehet ez a szikla, amire érdemes építeni az életünket?
Isten a szikla, és ugye a szikla az egy maradandó, örök, több száz éven keresztül fennmaradó dolog, és ugye, hogyha Istenre építjük az életünket, akkor ugye itt azt mondja, hogy ugyanúgy érnek majd minket is problémák, meg veszteségek, de mivel a sziklára, tehát Istenre építettük a házunkat és az életünket, ezért ugye az ár, a szél nem tud minket bántani, és nem tud ledönteni egy egész életet, vagy ugye a házat, a sziklám.
És mi lehet ez a homok?
Mulandó.
Ez egy mulandó valami, ugye?
Ami nem áll fel száz évig, hanem ilyen egy-kettő napig fent van.
Hát megfújja a szél, ugye? Igen. Én látom a szemem előtt a homok dűnéket, ahogy vándorolnak jobbra-balra. Ugye nincs benne semmi állandóság, semmi szilárdság, semmi tartó erő. És mik lehetnek életünkben ezek a homokok, amire így megpróbáljuk felépíteni életünket?
A pénz, a munkahelyünk, egy adott életszakaszban a egzisztenciánk, amit megpróbálunk fenntartani, de ugye ezt nem lehet hosszú évtizedeken keresztül fenntartani, hanem egy 10 év alatt ez mind tönkre megy és elmúlik.
Bizony, bármikor megváltoztat, ugye? De lehet ilyen még micsoda, amiben annyira bízunk?
Meg az emberi kapcsolataink is, mert több okból is megszakadhatnak. Nem feltétlen kell, hogy haragból váljanak el, de akár egy haláleset is ezt megtehet, és akkor ott vagyunk egyedül.
Bizony, még az emberi kapcsolataink is, ugye? De lehetnek ezek ilyen divatos eszmék, amiket követünk.
Ilyen külsőségek is.
Hát maga a divat is egy ilyen dolog. Ugye, ha belgondoltok, hogy milyen fontos tud lenni egy-egy, nem tudom, hogyan szabott magas derekú nadrág, nem tudom, 10 év múlva meg újra csípő nadrág lesz a boldogító, üdvöt hozó dolog, ugye? Na, látjuk, hogy vannak nehézségek, amelyek próbára teszik a házat, ugye? És az Andi olyan ügyesen mondta, hogy bizony, hogy a sziklára épült házat is próbára teszik, meg a homokra épült házat is. No, még említettétek itt a házépítés képével kapcsolatban, hogy Szent Pál leveleiben is találkozunk ezzel a képpel. Pál apostol levében a ház egyrészt jelenti magát a keresztény embert, de Denisza, kérlek, olvasd már fel ezt a pár részletet, ami erről szól itt Szent Pálnál. Ugye arról ír itt az apostol, hogy valójában mi is ilyen épületek vagyunk. Na, nézzük meg, hogy gondolja ezt Szent Pál.
Ti meg Isten épületek vagytok, mint gondos építőmester, az Istentől nekem jutatott kegyelemmel. Megvetettem az alapot, de más építe. A lakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem lakhat.
És azt mondja még az apostol, hogy?
Nem tudjátok, hogy az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek.
No, tehát látjuk, hogy egyrészt azt mondja az apostol, hogy mi magunk vagyunk ház, ugye, amelynek az alapja Krisztus, sőt, azt mondja, hogy valójában maga Krisztus építkezik bennünk. Másrészt viszont egy más helyen, mondjuk ez éppen Péter levélben van, a Péter apostol azt mondja, hogy úgy értelmezi a keresztény közösséget, magát az egyház közösségét, mint egy ház. Denisza, felolvasod nekünk ezt is?
Magatok is, mint élőkövek, épületek lelkiháza, szent papságá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.
Az egyes emberről beszél Pál apostol úgy, mint egy-egy körről, amelyek közösséget építenek, az egyház közösségét, Krisztus testét építik fel. A hétköznapi életben is gyakran használjuk ugye ezt az építeni igét. A konkrét jelentésén túl milyen átvitt értelemben használjuk még? Mi mindent lehet még építeni?
Személyiséget, testépítés, például közösségépítés, szervezet, léleképítés.
Mert mindent építünk, ugye?
Igen.
No, eszetekbe jut még valami?
Az életünket is apró darabokból kell felépíteni, és életünk végére jutunk el oda, hogy megépítettük a saját házunkat kis apró kövekből életünk folyamán.
Átvitt értelemben az építés, épülés jelenti a lelki értékek létrehozását is, a gyarapodásuk elősegítését. Magába foglalja ez az oktatást és a nevelést, de ezeknél tágabb körű értelemben is használhatjuk. Igazából egy személynek, családnak vagy nagyobb közösségnek a szellemi, lelki értelemben való gyarapodását, kiteljesedését is jelenti ez az építkezés. A Szentírásban pedig az épülés Isten akarata, kegyelme és szava, amely létrehozza bennünket a krisztusi életet. Adásunk végén fogadják szeretete Bela Péter református lelkész gondolatait. Ő is nagyon szépen értelmezi az építkezést saját életünkre.
Építési terület vagyok én is, és az vagy te is. Isten dolgozik rajtunk, valami újat, valami jót épít belőlünk. Komoly munka ez is, precíz, megtervezett folyamatok sora. Sokban hasonlít egy igazi építkezéshez. Eltart egy ideig, vannak meglepetések, van törmelék is, a vége pedig valami szép, valami jó lesz, ami a tervező és az építő munkáját fogja dicsérni. Tervező és építő itt most ugyanaz, a Szent Háromság Isten. Dolgozik rajtunk és bennünk, folyamatosan, tegnap is, ma is. Ha rossz az időjárás, ha nehezek a körülmények, ha elfogy a pénz, hétköznapi építkezések leállhatnak. Isten nem hagyja abba bennünk a munkát. Dolgozik akkor is, amikor minden ideális, és akkor is, amikor viharba kerülünk. Dolgozik rajtunk ünnepben és világjárványban, közösségben és önként vállalt bezártságban. Nincs körülmény, amely megállítaná, ellenkezőleg. Mindent fel tud használni arra, hogy előrébb jussunk. Még nem vagyunk készen, de az dolgozik az életünkön, aki biztos befejezi, akkor, amikor kell, történjen körülöttünk bármi is. Egyszer el fog készülni, addig pedig naponta csodálkozzunk rá, milyen sok munkát elvégzett aznap rajtunk, hogy azzal legyünk, akiknek elképzelt. Ő maga az Isten.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2024. január 31-i műsor ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,